napot kívánok!
Önkéntés dolga.
Kedves jogtisztelő
a rádió.
A Törvény igazsága című műsorfolyam először jelentkezik. Adásunk ismétlésére ma késő este sor kerül. A műsorok várható jellegét vázolom. A műsorfolyam középpontjában a jogállam igénye és tisztelete áll. Címe a Törvény igazsága. E két szó megfordítva is kifejező. Az összefüggő két szót Sütő Andrástól kölcsönöztem. Sütő András szerint a törvény igazsága általános és sajnos hozzávetőleges, mint a katonabakancs. Akkoriban mondta ezt a jeles író, amikor még reménykedtünk abban, hogy majd ír valamit a törvény és az igazság, nem fogja eltiporni holmi katonabakancs. Kevés kedvünk van ma, 2011 Magyarországán, szellemes egybevetésben szólni jogi közalapotainkról. Mégse kapitulálhatunk. A törvény igazsága talán tetsz halott, de feltámasztható. A műsor erre tesz kísérletet. Jogász kihívásként is, de főleg meggyőződésből. Fontos érv van ehhez. A világ mintegy 200 országát három módszer tartja mozgásban. Az első, a demokráciákat a törvény uralma. Ezt hívjuk jogállamnak. A második, a diktatúrákat a felsőbbség parancsa. A paternalizmus, a félelem uralja. Harmadik, egyes törzsi és más afrikai, ázsiai kontrollálatlan rezsimeket pedig a káosz, a széthúzás, a rendetlenség, az anarchia jellemzi. Nagy baj, tarthatatlan helyzet, hogy Magyarország ma mindhárom jelleget magán hordozza. A közjogi rendszerből a jogállamiság, úgy mint alkotmányos értékrend, jogbiztonság, hatalommegosztás, alkotmányos együttműködés nagy részt kimúlt. Ám a magánjogi, például a civil kapcsolatokban, a jognak még maradt súlya, recseg-ropog ez is, de vannak szerződések, lehetséges jogvitákban fermódon győzni. Második, erőlködik, tolakodik, fenyeget és büntet a hatalom. Megvetéssel és lekezeléssel néz gazdájára, a társadalomra. Autokrácia, fél diktatúra vitatja el jogainkat, süllyeszt alattvalóvá bennünket, autonóm polgárokat, holott nem mi voltánk őjette, hanem fordítva. Megbocsátás, konszolidáció helyén elbocsátás, korrupt felhalmozás folyik. Harmadik dolog, a centrális erőtér központosít, de se ereje, se kedve, se érdeke, se tudása, se pedig hatalma nincs mindent elrendezni. A végeken, a falvakban, az intézményekben, a periférián, ezért szükségképpen fejetlenség, nem törődömség, káosz honol. Mindez tarthatatlan. Európa közepén vissza kell térnünk a 89-es demokratikus úthoz. A köztársaság alkotmányos berendezkedését, demokratikus jogállamát kijavítva helyre kell állítani. Meg kell óvni a despotáktól, meg kell erősíteni garanciákkal. Érvényre kell juttatni a végre tisztességes tartalommal és fair módon meghozott törvények betartását és betartatását. Ennek pedig alfája és omegája a széles értelemben vett fair választásunk, jogaink visszavétele, együtt pedig a jogállamiság. Döntő fordulat szükséges. Kicsit érdemes visszatérni Sütő András szavaihoz. Bűne, baja, szégyene az utóbbi három év jogalkotásának, hogy gyakran nem is mindenkire kötelezően, nem általánosan, hanem nagyon is XYZ személyére, önérdekére hoznak kedvező, avagy olykoréppen másokat megtorló törvényeket. Ez abszurdum. Kivéve a gyevi bírótalapon többé ne lehessen törvényt alkotni, törvénykezni. A jog alapigasságait legyen tilos megtagadni, eltiporni, felvizezni, kidumálni. Ennél kevesebb célunk nem lehet. Klasszikus példát megvilágítást. A törvény nem tudása nem mentesít, ezt valljuk, tudjuk. Magára vessen az, aki bár megtette volna, nem tájékozódott a jogairól, kötelességéről. Csak hogy ha novemberben hoznak visszamenőlegesen tavaszi hatállyal hátrányt hozó regulát, hogy a csodába lett volna mód azt kikalkulálni, tudni, figyelembe venni. Sehogyan se. Itt a jogi fikció, illúzió. Nincs az az akarat, nincs az a célszerűség, ami miatt szabad ilyet tenni. A műsor mégsem agymosásra törekszik. Megpróbálunk érdekes, néha derű szemléltetést nyújtani az élet minden területét behálózó jogi kérdésekről. Nem csak jogászok fognak megszólalni, a jogállam mindenkié. A nem jogász hallgató is eltöprenghet érdekességeken. Otto von Bismarck, a vaskancellár. szerint minden magyar egy jogász és egy huszár keveréke. Ezt nem dicséretnek szánta, sőt, ló már alig van, nehezen jövünk le a magasból, kardunk rozsdás, szavakkal vívunk. A jogász induló meg így kezdődik. Nem ütik a jogászt agyon, sok embernek mégis bizsereg a tenyere, rám gondol. Nem vagyunk szentek. Ám de a jogállam nem is a jogászok állama. Mi magunk is szenvedünk a sok baklövéstől, kínos műhibától. Hallják a madár csicsergést? Ha nem is pacsírták, de énekes madarak vannak hátunk mögött. Arcpoétikaként Thomas Mann idézem. Kis regényében Mózes a következőt mondja. Jól tudom, hogy a törvényt nem fogják megtartani, parancs ellen mindenkor és mindenütt vétkeznek majd. De átok az emberre, aki azt mondja, hazudjatok, gyilkoljatok, raboljatok, mert a törvény szavai úgymond nem érvényesek. Nem az a szép tehát a jogban, hogy senki nem sérti meg, hanem az, hogy mindennek következménye van. A rend megbillen, majd helyreáll, és a körforgás tart tán örök ideig. Ezzel szemben a műsorfolyamunk reményeink szerint tavaszig tart, a polgárok okos, jó választásáig. Ebben a szellemben vágunk neki, számítva értő figyelmükre. És akkor az első vendéget köszöntöm, Lendva Ildikó, szocialista képviselőt, politikust. Jó napot kívánok, kezdj sokan.
Jó napot kívánok.
A hallgató nevében köszöntöttem önt is, persze a hallgatót. Bemutatás szükségtelen, egy-két minősítő érdekességet azért mondanék. Külhoni barátok részéről is. Kevés jó hangzik el a magyar parlamentől, bírálják. Nyitott kérdésünk volt mindannyiénké, lehet-e találni 5 személyt, aki Európa bármelyik demokratikus parlamentjében méltó helyet, megkülönböztetett tiszteletet kapna. 3 lett a magyar igazság és 4. a ráadás, plusz nem pletykálok, ám Lendvai asszony ott volt a legjobb 3-ban. Neveket azért sem mondanék, mert halálra sértődne mindenki, akit most nem említünk. Még egy sztori. Fontos is, meg jellemző is. Beszélgettünk egy rádióban egy órányit Lendvai képviselő asszonnyal, és közben 3 remek könyvből is előkerült idézet. Képviselő asszony kérte, megkapta, majd visszaszolgáltatta a műveket, köztük Tony Blair brilliáns munkáját a megújítandó országról, és benne a tiszta és progresszív baloldaliság alapvetéséről. Egy hagyományőrző ország. Megfontolt modernizálásának tézisgyűjteménye volt, olvasható. Valami olyasmi, ami mutatis mutandis, a magyarországi baloldali politizálás olvasókönyve is lehetne. Képviselő asszonyt megérintette a gondolati frissesség, a baloldali politizálásban, programalkotásban és kampányban én ugyanezt még csak fele másan érzem. Első kérdés önhöz. Időszerűje a 21. századi baloldali politizálás karakterét, modernizációt igényelni? Hogy gondolja?
Nagyon is időszerű. Ezért is köszöntem meg örömmel, és köszönöm meg most is a magától kölcsönzött Tony Blair könyvet, mert ő éppen erre tett egy kísérletet. A kísérleteknek az a sora, hogy egy ideig érvényesek, és utánuk, ha nem is elbuknak, de kell az újabb kísérlet. Így jártunk Tony Blairrel is.
10 éve volt, és nem tudta mindent megcsinálni, de megpróbálta.
Pontosan így van, de megpróbálta. És azt kell mondanom, hogy nem csak morális, hanem politikai szempontból is azt látom igazolva, hogy kísérletek nélkül nem megy. Azért az a Nagy-Britannia, hiába van most konzervatív kormánya, már nem ugyanaz a Nagy-Britannia, mint Tony Blair előtt volt. Ma már nem lehet olyan mondatokat mondani, hogy például a társadalmi igazságtalanságok szempontjából az oktatás az közömbös. Korábban lehetett. Tony Blair óta nem lehet. Ma már nem lehet vitatni annak a mondatnak az igazságát, hogy segély helyett esélyt, ami persze nem azt jelenti, hogy segély ne legyen, de hogy a kettő együtt hathat. Igen. Ez az értelme a modernizációs kísérleteknek, és én úgy érzem, hogy a baloldal most ismét egy olyan fázisba került, Magyarországon különösen, de Európában is, talán a szélesebb világban is, hogy új kísérletekre éhezik. Lehetne persze mondani, és remélem, hogy a hallgatóink nem gúnyolódnak, hogy na, majd emberkísérletet végeztek, de mit csináljunk a politikai és a társadalmi együttérés?
A társadalomban van szó, nem egyes emberek.
Persze, pontosan így van, az emberiség történelme, az a kísérletek története.
Mindig újrakezdés, és utána visszacsatolás, és
utána megtorpanás, de azért sose nulláról indulunk. Legalábbis normális politikákban. Értem. Újra. Tehát igen, időszerű, most én abban az irányban keresném a baloldal modernizációs kitörési pontját, hogy hogy hogyan tudja szélesíteni a döntéshozók körét, hogyan tudja a történelem alakítás alanyait minél nagyobb számmá, minél több emberre kiterjedővé tenni. Nincs kitalálva. Ezer eszköz van rá, technikai és politikai, de kitalálva nincsen. Most ennek a kísérletnek jött el főleg az ideje.
Értem. Ebben már kicsit benne van a válasz, mégis megkérdezem, hogy sikerre vihető egyszerre a stratégiai programalkotás és a hatékony, aktív, rokonszenves taktika, napi cselekvés, kampányidőben. Megoldható vagy megoldhatatlan?
Nézze, nem tudom, hogy tökéletesen megoldható-e, de hogy ennélkül a kísérlet nem nevezhető még egy picit sem eredményesnek, abban biztos vagyunk. Sőt, mi korábban inkább morális elvárás lehetett a politikus felé, hogy a távlatokat és a napi jótmondást, jótjövendőlést egyeztesse. Ma már ez azt hiszem nem csak morális elvárás, hanem bizonyos fokig tömegigény is. Azáltal, hogy a politikai elit főleg Magyarországon némiképp lejáratódott, ez egy rossz folyamat, nem vagyok boldog tőle, de talán annyi haszon van benne, hogy ezáltal kijelölődtek a normák, hogy ma már azt várják, hogy olyan ember szóljon bele az én dolgomba, olyan ember várja azt, hogy x-eljek a szavazólapon a neve mellé egy szép nagy keresztet vagy x-et, aki mind a kettőt egyszerre akarja.
Igen.
Mondják is, hogy megnövekedett a politikában világszerte általában a konkrétumok mellett a politikai kultúrára, a politikai étoszra, idegen szóval úgy mondják, hogy a nagy narratívára, a világ nagy értelmezésére, népszerűbb szóval a sztorira, ami összekapcsolja a világban való eseményeket, az igény, és ennek eleget kell tudni tenni. Senki se tudja 100%-osan, de hát meg
határozatlan idejű feladat, mindig törekedni kell rá.
Pontosan.
Mint a jogállam egyébként, hogy tény és igény egy elért szint, és soha nem befejezett állapot. Így gondolja?
Nagyon pontosan így gondolom, az is jellemző, amit éppen maga idézett Thomas Manntól, hogy soha nincs nyilván olyan állapot, hogy minden törvény 100%-ig.
De nem adhatjuk fel.
Pontosan, de aki föladja ezt az annak igényt, az mindent megérdemel, azt a kőtáblával nagyon ütni kell.
Így van. Két kijelentés kínálok fel egybevetésre, aktuális lesz. Első, Orbán Viktor mondta nemrég. 2010-ben helyreállították a jogállamot. Talán nyílt színen mondta, mert nem szakadt le a plafon. Mondom az ellenpólust. A demokratikus oldal, ide itt van Momát is. Azt vallja, alapvető feladat helyreállítani az alkotmányosságot, a jogállamot. Ön szerint melyik állítás helyes? Hogyan szemlélteti a saját álláspontját?
Nem fogom meglepni, ez nem az a kérdés, amire az egykori letélkedőkön azt mondta a versenyző, hogy hadd kérjek telefonos segítséget. Bár tartok tőle, hogy a hallgatóink, ha telefonos segítséget adnának, akkor ugyanúgy a második választ tartanák, tehát a MOMA válaszát helyesnek. Annak a kijelentésnek, amit Orbán Viktor tett, egyébként nem szabad ég alatt, hanem a Pintérféle minisztériumban. Talán
parancsnoki értekezlet, ahol jelentett minket, hogy rendben az országban. Hát, ön is írt erről egyébként nemrég néhány nap.
Pontosan így van, a két kijelentés vetekszik a hazugság tartalmat illetően, mármint, hogy rend van, és hogy jogállam van. Parancsokoknak ilyenkor arcizma se rendül, vagy rezdül nyilván.
Hát szegényeket,
persze pontosan így van, de mindenki másnak nem az arcizma rezdült, hanem a szája lett tátva.
Igen.
Csak a nagyon közismert ellen, ennek ellentmondó tényeket mondom, a visszamenőleges törvényhozást, hát erről is
Szíriában,
esett szó.
Nem egy-egy eset, hanem...
Hát nem egy, ez a tipikus. A személyre szabott törvényeket,
erről is, a Lex XY,
és amihez nem tudom a nevet, az meg Lex Orbán Viktor, mert mind az ő hatalmi érdekeit szolgálja. De volt nyilván a jogászok által teljes joggal sérelmezett kísérlet a bíróságok befolyásolására.
Az igazságszabad bedorálására.
Pontosan,
vagy az Alkotmánybíróság és a bírói szervezetek.
Igen, vagy a döntéseik olyan típusú utólagos kommentálására, és nem a kommentál a baj benne, mindenki alkothat nyilván véleményt, hanem olyan típusú kommentálására, ami politikai fenyegetésnek érezhető, hogyha még egyszer ezt mondjátok rezsiügyben, X-ügyben, előzetes letartóztat büntető ügyekben, akkor itt nagy-nagy baj lesz, és akkor még nem szóltunk az embereket talán legfájdalmasabban érintő jogállam hiányról, a szerzett jogok
java, jusson. Megnyírbárása, megtagadása.
Igen, tudja, az én koromban már emlékszünk, már emlékszünk a KGST korabeli viccekre, és annak idején volt egy vicc a Kölcsönös Gazdasági Segítségtanácsa című gazdasági szövetségre. Az úgy szólt, hogy hogy lehet a KGST-t röviden meghatározni, és a válasz az volt, hogy elvi szempont. Csak ha másképp tagolom, akkor az elvi szempont.
Aha.
Ez az elvi szempont talán a legjellemzőbb a mostani jogalkotásra. Semmit nincs biztonságban. Sem a jogod, sem a javad, sem valamilyen járandóságot.
Hogy mennyire igaza lehet, bocsásson meg, imádom Mark Twain szellemes mondását, van egy ilyen, ha parlament ülésezik, senki tulajdon a személye vagyona, nem lehet biztonságban. No, de ezt ő viccnek szánta.
Viccnek szánta, paródiának, túlzásnak. Ma meg mindennapi valóság lett, trafikoktól földbérlet. Nekik ezer példát tudunk rá.
Még egy kicsit aktualizáljunk. Hétfői napon a miniszterelnök parlamenti nyitóülésen egyfajta évértékelőt tartott. Egyező vagy eltérőző országértékelése a miniszterelnök évvel? Milyennek látja Magyarország alakulását? És akkor a kérdés. Emelkedünk, süllyedünk, vagy stagnálunk? Ön hogy látja?
Hát nézze, még a legjobb, amit bizonyos területekről el tudok mondani, hogy stagnálunk, mert oda az állam nem tudta betenni a lábát. Egyébként meg a számomra, félek, hogy az emberek számára is igazán fontos életterületeken süllyedünk. Hadd mondjak néhány pontot. Nem is a jogállamisággal kezdem, hanem az egésszel. 2010 óta a mérhető és Európában egyezményes módszerekkel mért társadalmi különbségek nem csökkentek, hanem nőttek.
Igen. Leszakadóban van a társadalom.
Leszakadóban van a társadalom. Pontosan így van. Nem néhány
százezer. Nem kapaszkodik, hanem már lent van.
Igen. Ez pontosan így van. Lent van, és ami még nagyobb baj, ha a mostani viszonyok így maradnak, ki se tud jönni.
Ő mit rontott el, tessék mondani?
Pontosan így van.
Ezt érdemli?
Ő miben hibás? Ez egyet, szegények mindig voltak félreértésnessék, és Magyarországon a rendszerváltás után is óhatatlan velejárójaként az új gazdaságnak és a társadalomnak nőttek a társadalmi különbségek természetesen. Sajnos túl jól teljesítettünk, mint friss piacgazdaság. Még Európa északi boldogabb felében, a skandináv országokban szokták úgy mérni, hogy a legnehezebb helyzetű alsó 10% és a viszonylag legjobb jövedelemmel rendelkező felső 10% között mennyi a különbség. Nos, a skandináv országokban 5-6-szoros.
Nálunk
a rendszerváltás után, ez nem 5-6-szoros volt, hanem erre mondom, hogy túl jó tanulók voltunk, mert ez fölment olyan körülbelül 8-szorosra, 8,5-szeresre. 2002-től egészen a válságig, tehát olyan 2008-ig, tehát nyilván addig volt rá lehetőség. Először a rendszerváltás után ez lejjebb ment megint egy kicsit ez a különbség. Egy jó trend volt. 8,5-ről mondjuk 7,5-re.
Már az is számít.
Hogy
számít? Számára ez komoly.
Az azt jelenti, hogy nem 500 ezer gyerek éhezik, hanem mondjuk 400 000-rel kevesebb. Az is sok, aki marad.
Egy is sok, de akkor persze, már nem minden erre megyünk.
Mi történt 3 év alatt?
Mi?
A 2010 óta ismét nemhogy visszajöttünk a 8,5-es szintre, hanem fölmentünk majdnem a 9-szeres szorzószámig. Na most ebben a méret is borzasztó, benne vannak azok a számok, amiket ön mondott, de főleg a tendencia.
Meg a kettős beszél, hogy senkit nem vagyunk az út szélén.
Hát, nem ám melegzünk.
Erre megy a szó arra, meg a nagyon-nagyon nagy.
Pontosan így van. És éppen ezért, ha a számomra legriasztóbb szociális dimenzió mellett most egy kulturális, vagy lelki, vagy morális dimenziót említsek, szerintem a legszörnyűbb, ami történt, hogy részint az említett társadalmi folyamatok következtében, részint tudatos politikai döntések következtében egy nagy politikai ollóval elkezdték szétvagdosni a szolidaritás még meglévő szálait.
Hogy még az se legyen.
Még az se legyen.
Dolgozzék.
Igen, még empátia se legyen. Még együttérzés.
Hogy a nyomorult.
Igen.
Majd mi megmutatjuk neki.
Igen, ő a hibás, hogy szegény. Kinek mélye van, annyit is ér, kapar, kurta, neked is lesz, és tudnám a régi és az új elhíresült
megvetéssel szólások. Arra, akit segíteni kéne. Pedig egy demokrácia nagyon sebezhető, hogyha az emberektől elveszik az esélyt. A jogegyenlőség semmi, ha az esélyegyenlőség minimumával nem társul.
Elveszik az esélyt, és egyben ezzel a második dimenzióval, amiről most beszéltünk, elveszik a közösség lehetőségét is. Hát miért alkotnak az emberek társadalmat? Tudom, hogy ez nem szabad döntés következménye, hogy közösségben élünk.
Alakítják, amiben bele
szeretnek. Vagy alapítottak államokat. Éppen azért, mert egyedül segítség nélkül az emberek jó része nem boldogul. Ha elkezdjük most visszafele lebontani a társadalmat, mert ez történik, hogy segítségre nem számíthatsz, állami hivatalosra sem, de még azt az együttérzést, empátiát, keresztény szóval, hogy ilyet idézek egy magát keresztények
felett.
Igen, pontosan így van, az irgalmat is elvesszük tőled, vagy ennek a lehetőségét. Ez azért talán még nagyobb pusztítás, mint amit a gazdaságban elmondhatnék a különböző beruházási és adósság számokról, csupa rossz számot, de azok talán gyorsabban helyrehozhatók. Ez a lelki kártétel, ami a közmorálban okostatott, ez nehezebben lesz helyrehozható.
Hogy mennyire így van, erre van egy fogalom a szociológiában, hogy az áldozatokolása, hogy magának köszönheti, sőt, hogy majd még megmutatjuk, hogy most ez nem megy. Ebből szörnyű társadalmi feszültség, a végén pedig robbanás lett, és ez már nem értek a hatalomnak se, ha ő belátó, okos hatalom.
Ez pontosan maga mondott egy nagyon pontos és ijesztő szociológiai kifejezést, azt, hogy az áldozatot kezdik el hibáztatni. Hadd mondjak egy másik hasonlót, és iszonyatosan félek, hogy ebbe is belekezdünk idomulni. Ez az úgynevezett Stockholm-szindróma.
Hogyne.
Amikor valaki...
Elkezd idomulni. Hát abban 39%-ban benne van. Hogyha már nem lehet, hát akkor legyen.
Igen. Csak hadd mondjuk a hallgató kedvéteknek talán a
Stockholm...
Igen. Annak idején ezt úgy jellemezték, hogy amikor túlszulejtenek egy csoportot, tehát ettől volt ez egy stockholmi történetből származott a kifejezés, akkor a túszok egyszerűen azért, mert az ember nem tud akkora lelki ellentmondásban és feszültségben élni, elkezdenek azonosulni a túszpartók szempontjaival.
Azonosul, és végül az ő szempontjával.
Igen, pontosan. Még elkezdi megérteni őt, és elkezd az elvárásainak, nem csak hát józan praktikus okokból, hanem lelkileg is elkezd az elvárásainak megfelelni.
És ez borzasztó.
Ha a közvéleménykutatásokat nézem, akkor azt mondom, hogy van félnivalónk a Stockholm-szindrómától. Van félnivalónk attól, hogy az emberek helyeslik az őket tulajdonképpen elnyomó, korlátozó szemléletet. Elkezdenek azonosulni vele, mert nem tudnak úgy élni, hogy törvényen és világon kívülinek érezzék magukat.
Pontosan. Így van. Kicsit beszéljük talán az elrontott lehetőség, a kihagyott zicserektől, meg a szimbolikus ügyekről. Példákat szerették hallani öntől. Erre, arra, hamarra. Szimbolikus ügyek, kihagyott zicserek, mert hogy mit tudom, hogy atomerővére stadiont építjük lehetőleg egybe, hát ez az agyrémnek is a teteje, de most beszéljünk azokról, ami az embereket tényleg naponta foglalkoztatja, amit nem kellett volna így, csak pénztárgép mizéria.
Pontosan.
Hogy az ördögbe lehet így kormányozni, és miért nincs ennek felelőse? És minden erre a strófra jár, meddig mehet ez?
Pontosan. És maradjunk itt egyelőre a pénztárgép példánál, nem azért, mert ez a legnagyobb disznóság, de nagyon szimbolikus.
Tökéletesen mutat mindent,
pontosan. Igen. Tudnék, a kormány maga teremtette a helyzetet, nem egy természeti sorscsapás volt, bizonyos fokig jó okkal is, de rossz határidővel és rossz kivitelezéssel előírta a pénztárgépek cseréjét.
Bocsássa meg, engedje meg egy közvető mondatot. És néhány kormányzati intézkedésnél jó hiszemre azt gondolom, hogy azzal a céllal, hogy ne csaljanak, egyet lehet érteni. Nem a céllel van probléma.
Pontosan.
A gyalázatos emberten pancser kivitelezése. És mindennél ezt látjuk.
Igen, amiben benne van egyfelől a technikai ügyetlenség is, hogy ez a nagyon centralizált állam eljutott odáig a centralizálásban és a hatalom központosításában, hogy már nem bír így működni.
Igen.
Tehát technikailag mondja
ha
fel a szolgálatot.
Tudnám,
pontosan.
Persze,
de benne van, és erre utal a maga kifejezés, hogy ha akarna, se tudna, hogy néha nem is akar, nem abban az értelemben, hogy szándékosan gonosz, nem fontosak
még
neki
nem
azok
a
kis... Nem
csak a szabad szám számít.
Pontosan,
miből
így van.
Lesz keresett
igen. És úgy a kis ember szempontját nem tartja olyan tragikusan meghatározónak. Ha tévedünk, hát Istenem, hújjon a forgács.
Igen, hogy mennyire így van, itt kint az előtérben beszélgetünk, és akkor mondták, hogy orosz, a bátyúska nem számít, abban még fölösleg is van.
Pontosan
így egy demokrácia nem működhet. Nem, hogy nem hirdetetik, nem is csinálhatja ezt.
Igen.
Lássunk további példát.
Ha most a maga mondatára még egy fél mondatot mondok, amit itt kint beszéltek a kollégákkal, hogy hát Istenem, van abból felesleg. Úgy látom, hogy felesleg ennek a kormánynak a szempontjából leginkább a kisemberből van.
Igen.
Tehát olyan törvények... Pontosan így van. Hadd mondjak megint olyan példát, ami a mindennapjainkat érinti. Gyerekek, unokák sorát. Megtörtént az oktatás centralizációja. Nagyon-nagyon helytelenítem, ami történt, tehát lehetetlenség egy állami kézből irányítani a nagyon
különböző... De is bizonyosodott.
De megint nem a gonoszságot látom mögötte, hanem azt a részint egy hatalmi mániát, hogy minden az én kezemben legyen, részint annak az evidenciának a föl nem ismerését, hogy így nem működik. És előállt a tanévkezdés, tankönyv nincs, kréta nincs, ha betörik az ablak, Budapestre
semmi,
kell levelezni.
És még mindig megvannak elégedve magukkal.
Na, egyébként ez a legrosszabb.
A minimumba se, mert így nem lehet korrigálni,
pontosan
mert azt mondják, hogy bocs, 70% jó lett, 20 meg, vagy 30, nem? Tehát semmi, mindent jól csinálunk.
Az, hogy fölállt Hoffmann Rózsa ezek után mindig a parlamentben, mindig azt mondta, hogy minden rendben van, csak az ellenzék fölnagyítja a dolgot. Az, hogy Orbán Viktor éppen most hétfőn nem is évértékelő, nem 4 év értékelő beszédében egyetlen pici negatívumot se tudott mondani. Hát ilyenkor már, ha úgy tetszik, ha még nem is gondolja, a szónoki hatás hitelessége már kedvéért is, ha valami gondolkod, hát ezt jobban szerettük volna, bocsánat, de a maga által emlegetett pénztárgép példa is a pozitívumok között volt fölsorolva. Hát legalább ne sorolja fel az Istenét.
Komolyan, legalább röstelkedj egy kicsit. Hogy mennyire igaz van, és akkor az első blokkot zárjuk egy Churchill idézettel, ő mondta, hogy sose bíz meg olyan emberben, aki a legkisebb hibát se tudja felhozni a saját mentségére. Egy kis zene jön, és aztán utána a zenéről, meg a továbbiak lesz szó Lendvai Ildikóval. Szívesen hallgatnánk tovább még Zoránt, de maga a zene. Apáink hitték volna, hogy ez lesz 2014-ben? Vagy mi szülők gondoltuk ezt annak? Hogy gondolja?
Apáink, én se hittem. Nem hitték, és ezzel elárulom, hogy a politikai éleslátás teljes hiánya jellemző rám.
Nagyon én sokunkat egyébként. Teli voltunk illúzió 89-ben. Például azt mondtuk, hogy most már nem az a fontos, hogy kimondjam azt, hogy mit mond. Na hát aztán mi lett ebből mára?
De még rosszabbat mondok magamról. Én még 2010-ben sem számítottam ennyire rosszra. Ennyire, jóra nem, de mint a parancsnál.
Ugye 98-2000 között nem következett abból ez.
Nem. Nem következett semmi olyan, amivel én rokon szenvezek, de igen. A mérték igen. Az
a fékevesztettség a dolgokra.
Nem volt igen, előre pontosan. Látható. Igen.
Kicsit parlamentezzünk. Magyar országgyűlés, ön országgyűlési képviselő jelenleg is. Hogy látta a parlament működését? Nem is annyira mennyiségi, mindig a minőségi tekintetben. Hogy szólt át az ön parlamenti mérlege?
Lehet, hogy sőt, biztos, a közvélemény számára az a kevésbé érdekes és a kevésbé nagy veszteség, ami a parlamentben történik, de talán megbocsátanak nekem a hallgatók, hogy számomra ez az egyik legnagyobb veszteség. Hát a parlament az nekem olyan, mint az a halmaz állapot, amiben élni tudok igazán. Tehát, hogyha ott valami mérgezés, gáz. Romlás, gáz történik, akkor majdnem
elvarunk
nem kapok
nevet.
Igen, pontosan
meg.
Igen.
Járt más európai parlamentekben?
Igen.
Van összehasonlítás?
Igen, van. Többe is jártam, igen. Németben is jártam, és a britben is jártam, és nagyon jó, hogy kérdezi ezt, mert szemben talán a hazai vélekedéssel nem az a különbség, hogy ott nincsenek éles viták, nem az a különbség, hogy ott egymás vállán sírnak, vagy egymás keblére omolnak a képviselők. Nagyon éles viták vannak. A brit parlamentben, hát nem ugyan a mostani szükségletek miatt.
A alsóházról beszélünk most, így van?
Igen, az alsóházról, bocsánat. A több száz éves hagyományok miatt, aki ott jár turistaként tudja, hogy a két oldal, az ellenzék és a kormány oldal között föl van festve két vonal a padlóra, igen. És van egy bizonyos távolság. A vonalon túl nem szabad belépni egymás térfelére, abból és olyan távolságra festették a vonalat, hogy utalva az egykori felfegyverzett képviselőkre még karddal se lehessen átszúrni. Tehát éles vita, csetepaté, ott is volt és van. Ezt, ha valamilyen szinten folyik, én ezt a parlament pozitív oldalának tartom.
Hát
a parlament,
élesben mennek a dolgok, hát érdemben vitatkoznak.
És tudják a képviselők, hogy tétje van a dolognak. A parlament egy kicsit olyan, de most jó értelemben mondom, mint a színház, hogy igazságokat szereplőkkel, emberi sorsokkal, olyan személyiségekkel, akik rátették az életüket, azzal kell közelhozni.
Na de eddig a nyilvános politikai szintere, ami pici
De nem kell is, hogy, de nem, nem, vagy nem, nem cirkusz, vagy ha színház, akkor katarzist hozó színház, és nem cirkusz. Nem állítom, hogy 2010-től egy nagyon éles cezúra volt, mert azt kell mondanom, hogy fokozatosan ment romlott lefelé a színvonal, de 2010-től a romlás ugrásszerű, lefelé mármint, és ha valaki azt hinni, hogy most már az árok fenekén vagyunk, téved, mert éppen most fogja megszavazni a parlamenti többség az új házszabályt, ami ha lehet, tovább ront a
ami a plénumot kiüresíti, majd pontosan a bizottság elvitatkoznak.
Pontosan így van.
Az kiheréli a parlament.
És nem tartom véletlennek azt, hogy mintha mesterségesen el akarnák venni az emberek eredetileg meglévő érdeklődését a parlament iránt. Igen. Tehát emlékszik rá, hogy a rendszerváltás után azért még én nem voltam az első ciklusban képviselő, tehát én is kvázi hát politizáló civilként néztem, sokkal többen néztük a parlamenti közvetítéseket. Igen. Érdekes volt.
És a Kossuth Rádió állandóan.
És hallgattuk.
Nem néztem, hallgattam.
Igen, és hallgattuk. Van. Voltak érdekes figurák, és voltak érdekes
viták. Mi volt? Viták, szellemi csaták.
Pontosan így van. Oda lehetett figyelni. Amióta a politikai hidegháború, és ez nagyjából a 2002-es időtől kezdem datálni, kiélesedett, én úgy érzem, hogy ebben a fő hiba nem a demokratikus oldalé, hanem a másiké, de nem akarok egy oldalon hibáztatni senkit. Mindenesetre amióta ez a hidegháború kiélesedett, aközben azóta párhuzamos vádbeszédek hallatszanak. Igen. És a párhuzamos vádbeszéd, talán nem is jó ez a jogi kifejezés, mert olyan szintet értjük nem ült meg, mint egy rendes ügyész vádbeszéde, de egy alacsony szintű párhuzamos vádbeszéd az nem vita. Igen. Az egyre jobban kiüresedő monológok. Igen.
Bocsássuk,
érdektelen
két kapura kiabálnak. Hát ami megint nem reciprok módon megy.
De mégiscsak ez történik. Na most mi lesz itt 2014 után, amikor én már nem fogok a parlamentben ülni. Igen. De nagyon sokat idézőjelben segít nekem a mostani parlament, hogy ne hiányozzon nagyon majd.
Igen,
persze,
igen.
Hiányozni fog, jó. De nem az, amit most
nem
látom.
Nem ez a stílus, ami pláne a hölgyekkel kapcsolatban.
Az is,
az meg aztán a dolgok tényleg a
az már tényleg csak a szimbolikus habja annak a bizonyos sörnek, de a sör amúgy is eléggé pacsak állapotú, ettől a nőktől való bánásmódtól eltekintve is. Az új házszabály szerint, hadd mondjak, két kis részletet, látszólag technikai, de egybevág azzal, amit maga mondott, hogy ki van herélve azt, amit parlamentnek és parlamentarizmusnak hívunk. Az igazi jogi tartalma már korábban ki volt herélve, azáltal, hogy fütyülnek az ellenzéki véleményekre, hogy utolsó percben átírják a törvényeket.
Mindegyek nyújtják be.
Igen, hogy saláta törvények vannak. Tehát a politikai és a jogi lényege a parlamentarizmusnak már kiveszett. Most ki fog veszni az érdekessége is, erre akartam a két példát mondani. Akik néha figyelnek a parlamentre, azok tudják, mi az a kétpercezés műfaja. Ez ad lehetőséget a képviselőnek az azonnali reakcióra, mert különben az előre elkészült hozzászólók, sajnos egyre inkább így szépen az orrukat ki sem emelve a papírból felolvassák.
Nem is a kérdésre akar.
Néha komikus, ugye azonnali kérdés, és az a műfaj, amit ő nem is tud előre a szöveget, de megírják neki ennek ellenére, hogy én bármit kérdeztem, ő azt mondja, és akkor így elkezdi olvasni, hogy képviselő asszony rosszul gondolja, hogy azt se tudta előre, hogy mit fogok gondolni. No, azáltal, hogy a kétpercezés lehetősége, ami az azonnali riposztok egyetlen lehetősége a hosszú előre kiosztott hozzászólások sorában, tehát azáltal, hogy ez a lehetőség megszűnik, szerintem, ha volna érdemi tévéközvetítés, akkor is nézhetetlen volna. Hát ki kíváncsi a párhuzamos monológokra, ha nincs valódi vita, majd a szóhoz jutak 5-6 óra múlva, amikor kapcsolódnom kéne ő hozzá, addigra már tévéközvetítés sincs, a néző is, én is elfejtettem, hogy mit mondok. Ez a szándékos dögunalom kreációja.
Bocsás, meg is ide egy mondat. Az okot kéne kezelni, hogy ez nem így megy, nem az okozatot tönkretenni.
Persze, pontosan, én aláírom, hogy vannak... Hát,
taktikai nyilván, elemek, de nem így, és
persze,
nem ennyire.
Persze, van, amikor valaki szétbeszéli, meg nem bír magával a képviselő, de azt kéne akkor kezelni, olyankor azt mondja, hogy tégy vissza a tárgyra.
És ön ezt, mint frakcióvezető is mond, hogy ön nem mond, de én mondom, hogy persze. Amikor frakcióvezető volt, ez nem így ment.
Hát nem, akkor az ember...
Törekedett érdemben.
Pontosan, és amikor már harmadjára szólt egy képviselő feleslegesen, akkor csak oda mentem hozzá, hogy jó van, Lacikám, Pistikém, Juliskám, most akkor már kicsit fékezz magad, mert hagyjuk a vitát menni.
Mi a másik példája?
A másik példám az, hogy még ennek az unalmas nyilvánosságnak a tereit is beszűkítik. Uh-huh. A parlamenti munka körülbelül felét visszautalják a bizottságokba. Igen. Eddig a vitáknak két szakasza volt az általános vita, és volt egy egyébként nagyon fontos szakasz, részletes vitának hívtuk, ekkor a konkrét módosító indítványokról lehetett beszélni. Ekkor mondhatta el az ellenzék, hogy de nekem van konkrét javaslatom, jobb is adó.
Hogy miért. Pontosan. És akár be is fogadható lesz volna némelyik, hiszen az olyan hibára tapintott rá, amit észrevetett volna a törvény előkészítő is.
Pontosan. Na most ez eltűnik a tévé által közvetített ülésteremből, vagyis épp arra nem lesz mód, hogy a javító szándékú módosításokról lehessen hírt kapni, bekerül a bizottságokba, és már látom az új házszabályok, hogy onnan nincs kötelező tévé közvetítés, persze, nem is lehet, egy időben vannak, és így tovább. Tehát a parlamenti munka felét bevisszük a kulisszák mögé, ami meg a kulisszák előtt marad, az dögunalomba folytjuk. Ez fog történni.
Egy diákon mondta még, amikor egy bizottsági vita tehát látod, hogy tessék, hogy a képviselők négy keze van, azt a négyet is föltenni. Mert ráadásul még ott se kell lenni, majd helyette meg más helyet. Szóval a dolog teljesen formálisan válik.
Teljesen abszolút.
Így nem szabad. Igen. Egy picit az alaptörvény. Tudom, önnek nem szakmai, nem műfaj az alaptörvény, de hát azért mégis egy ilyen jogi műsorban nem lehet azt mellőzni. Én két dolgot írtam, mert azt mondja, hogy életbe lépett, bár halva született, meg a másik, hogy a despota önképi pátense. Mit gondolna az alaptörvényről? Mert én azt mondom, amint az Orbán rendszer től, ennek a torzónak is vele együtt mennie kell. De addig, nos, ön hogy
ez
látja?
Ez pontosan így van, és ugyanazt mondta teljes joggal, hogy én nem alkotmányjogász vagyok, de az a helyzet, hogy ez az alaptörvény bemászott az életünkbe.
Igen.
Tehát nem csak szimbolikus alkotmány, vagy még inkább tákolmány, annak igen, is nagy, nagy bajai és kártételei vannak, hanem konkrétan zavarta meg már az otthonok levegőjét. És hát hadd mondjak egy-egy példát. A család definíciója, hogy mit tekintünk családnak, hogy az élettársi közösség például, ha éppen nem született közös gyerekük, akkor az nem család, az ma alaptörvényben van foglalva.
Bizonyám. Hogy mennyire egy példa? Valaki középiskolába Shakespeare drámákat olvasott, és azt csak megkérdezte, miután ők nem házasok, hogy akkor én most fattyú vagyok?
Azt kell mondanom, igen, azt kell mondanom, nem a szörnyű a szót kimondani, az alaptörvény értelmében igen.
Mert úgy, na, az ilyenek vannak szerint, benne.
Igen, pontosan. Benne. Az alaptörvény írja elő megint azt is, hogy a politika, a parlament kétharmaddal uralmat nyert a lelkek fölött is, ő dönti el, hogy egy vallási közösség, igen, egyház vagy nem.
Istent játszik. Miközben mondták azt, hogy hát Ferenc pápát is kétharmadra választották meg, még sírta át a Bibliát.
Hát ez az. Itt most átírják a Bibliát, ha ő úgy tetszik. Régen ugye létezett az a mondás, Krisztus óta tudjuk, hogy ami az isteni, az az isteni, és ami a császári, az a császári. Nem, most minden a császári.
Minden a császári. MSZP-zni fogunk, az ön pártjáról fogunk beszélni. Honnan indult, hova jutott az MSZP az elmúlt 4 év alatt, mivel küzdik most, és ugye van megkerülhetetlen aktualitás is. Simon Gábor, ugye, kell, hogy szóljunk róla, szerintem 2 tónusban. Egy, mit tudunk már erről, és mire számíthatunk? Valaki a Facebookon feladta leckét, hogy aknamentesítsünk. Hát vannak aknák, tényleg vannak aknák? Ön hogy látja mindezt?
Esünk túl a fekete levesen, van, és az MSZP általános történetének tanulságai elé vegyük ezt a
mostani. Meg mindenki erről beszél most. Hát, nekünk is kell.
És nem is szabad megkerülni, nem is gondolom. Nézze, hadd kezdjem egy metaforával, maga is szereti, és utána nem fog kitérni a metaforákat, és nem fog kitérni a konkrétumok elől sem már, amit egyelőre lehet tudni. Arról azt valószínűleg nincs olyan világ, amiben el lehet kerülni, hogy a 7-es buszon, amivel én sokat járok, legyenek zsebtolvajok. A különbség, ami fontos kétfajta politika között, hogy a buszvezető a zsebtolvajokkal játszik-e össze, vagy leszállítja őket.
Világos.
Mit akarok itt mondani? Minden közösségben robbanhatnak ilyen aknák, mondom ezt, igen, a Facebookról.
Lesznek, fognak még
hát egyébként. Nem csak nálunk.
Nem csak nálunk,
a világon mindenütt. Hát emberi közösségekben vannak tévedések, vannak büntettek, vannak botlások.
Hadd mondjak egy metaforát én is. Voltam miniszterem Európában, amelyik az országától távol halt meg, mert hazament volna, bezárták volna, és mintha valami ilyesmi várna Berlusconi-ra is. Ugye, tehát azt mondom, hogy senki nem érinthetetlen, de...
Itt jön a de. A különbség, és erre céloztam a buszvezető kétfajta lehetséges magatartásával, az az, hogy egy ilyen maffiaszerű védés-dacszövetségként működtetem-e a politikát, ahol...
Ahol a maffiából csak kihalni lehet, kilépni nem lehet.
Pontosan így van, ami azt is jelenti, hogy gyilkolhat, lophat, csalhat, utasítása meg külön, és neki minden szabad, de a többivel kegyetlenül leszámolok.
Tanulja meg, hogy mi a kockázat, hogy
pontosan, az omerta szabály. Tanuljon rendet, így, omerta alapon. Ez az egyik magatartás. A másik meg az, hogy azt mondom, és én abban bízom, és azon is vagyok személyesen is, hogy az MSZP a másik magatartást tanúsítsa, hogy nincs kétféle mérce. Nincs kétféle mérce. Nincs a szívemnek kedves tévejgő, és a szívemnek nem kedves, és ezért 5-ször elátkozott.
Így, mi most nem ítéletet hozunk, csak egy jelenséget mondunk, és az
nem is akarok ítéletet mondani, mert még nem mindig lehet. Nem tudjuk pontosan.
Magyarország szörnyű baja, hogy 2 mérce van. Sokszor. Igen. Egyszer ennek véget kell vetni, és hogyha túl leszünk az őrületen, a maffia államon, akkor mindenki kapja meg a megérdemelt büntetését, amit adott esetben teljes vagy részleges vagyonelkobzással, hogy tanulja meg mindenki, hogy ezt nem lehet csinálni. Ne csak mondjuk azt, hogy levágjuk kezét, hanem kezet levágni nem kell, de mindenki kerüljön oda, ahova való.
Pontosan így van. És ugyan abban értettünk egyet, és ennek az ügynek a folytatásában is azt látom fontosnak, hogy ne legyen kettős mérce. Egy szempontból mégis most éppen morális alapon mondanám, hogy lehet, hogy magunkkal szemben járjunk el még szigorúbban.
Úgy van.
Pontosan.
Pontosan. Hát ez az. Én is azt mondom, diákok is mondják, hogy egy képviselőnek, ami válasz a példaképű, nem a joga, a felelősség, a kötelessége több mindjárt. Azért tettük oda.
Igen. Ezt. És itt már nem csak jogról van szó, hanem valóban erkölcsről is.
Morálról, meg hatás mindenről.
És a politikában a morál legalább olyan fontos. Na most tehát, hogy a konkrét ügyben megáll-e, amit az újságokban olvasunk, vagy nem, arról nyilván nem tudok még holnap majd lesz mondani.
Nyilatkozat
ez,
az érintett részéről
is. Igen, ki fog derülni, de azt tudom mondani, hogy ha igaz, és ha bárkivel igaz, akkor itt az egyetlen megoldás az azonnali amputáció, centinként amputálni fájdalmasabb, előbb kicsit védekezni, aztán hátrálni, az sokkal nagyobb erkölcsi és politikai veszteséget lehet, akkor azonnal meg kell válnunk az illetőtől. Ezt most azért esik nehezemre kimondani, de mégis így gondolom, mert én Simon Gáborral évekig dolgoztam, mellettem ül a parlamentben, az utolsók között van, akiről ilyet föltételeznék. Éppen ezért még most is, ha akkor mondatba fogalmazok, de ha ez igaz, akkor nincs mit tenni. Talán ilyen nagyon biblikusan vagy patétikusan hangzik, de a kézlevágást említette. A saját kezemet is levágnám, ha úgy látnám, hogy rossz fele akar nyúlni.
Pontosan így van. Szolgáljon ezt tanulságot mindenkinek, és hogy ezt megemésszük, hallgassunk egy kis zenét.
Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa? Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra? Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk? Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk? Minden álmunk. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem.
Megkérdezem, Zoránnak vagy Konzsuzsának koncertjén tetszett járni élőben is?
Persze, Konzsuzsáén többször is jártam, Zorán én meg nem csak, hogy jártam.
Most hanem a 8-án.
Megyünk. Igen, és ő a volt választókerületebb, és kint volt egyszer egy olyan beszélgetésen, ami koncerttel volt egybekötve. Mi több, hogy érdemeimet fényezzem mások tollával, illetve hangjával. Egy, talán nem Konzsuzsa által énekel, de Illés fonográf számot én egyszer a parlamentben is fölidéztem egy hozzászóláson, úgyhogy megvannak a parlamenti jegyzőkönyvben. Annak a dalnak a szövegét, talán emlékeznek rá, egy régebbi, talán nem is annyira ismert daluk, hogy csak arra kérlek téged, ha érted, ne vágj ki minden fát. Legalább néha lazíts egy fél órát. Nem kell mondanom, az Orbán kormánynak szántam az idézetet.
Nem
értették, mert nagyon ordítostak, úgyhogy innen gondolom.
Nem dudolták, jól. MSZP-zünk még egy nagyon picit, aztán utána a civil politika, és még néhány egyéb dolog. MSZP. Most hol tartanak? És hát ön tanácsadó testületek, milyen tanácsot adna a saját párttársainak, az összefogásnak? Mit tart kiemelkedően fontosnak a kampányban most?
Nézze, azzal nyitottuk a beszélgetést, hogy rászorul-e a baloldal, vagy általában a politika modernizációra, és mind a ketten lelkes igeneket mondtunk kórusba. Igen. Most furcsa módon mégis valami olyat fogok megemlíteni, ami az MSZP gyökereihez nyúl vissza, de ennek modernebb változatát kellene nyilván a kampányban is érvényesítenünk. Az MSZP a legsikeresebb, mondjuk a Horn kormány idején, ahol ez mérhető volt a siker, akkor volt, amikor stabilan két lábon tudott állni, társadalmilag és a programot tekintve is.
Értem.
A programot tekintve, amikor egyesíteni tudta a baloldal hagyományos szociális elkötelezettségét és szegénypártiságát és szolidaritását a modernizációval.
94-98 közötti időszakban
igen,
beszélünk.
Igen, igen. És ez társadalmilag is két lábot jelent.
72% a koalícióban, igen, tehát az egy markáns parlamenti többség erő volt.
Amivel nem úgy éltünk.
Amit igen. megcsináltak, abban sok jó volt, sok mindent elhagytak, amit meg kellett volna tenni. Kétségkívül
inkább az
elmaradhatnak. Hogy majd lesz együtt alkotmányok, mindent. De ez már volt.
Ez hiba volt, de az megvolt, hogy akkor a társadalomnak is két fontos csoportjára tudtunk támaszkodni, tehát a támogatottságunk is két lábú volt. Egyrészt a közepesen vagy annál nehezebben élő úgymond kis emberek, és ezt nem degradálóan mondom, hanem a baloldal
hagyományos. Az átlag ember, az átlag
emberek. De ott volt a bázisunkban a modernizációra nyitott, urbánus, friss, értelmiségi és vállalkozó réteg is.
És Európa Párti meg minden.
És tehát, Európa Párti, pontosan.
A fősodorban voltunk akkor.
Így van, tehát a modernizáció és a szociális igazságosság szempontja egyformán érvényesült. Ezt az örökséget tovább kell vinnünk.
Igen. Vagy meg kell újítani.
Vagy meg kell újítani pontosabban. Mást jelent ez a két követelmény ma, de ma is a kampányban én két dolgot tűznék zászlóra. Az egyik konkrét követelésekkel illusztrálva a szociális igazságosság kérdése, az új adórendszerrel, az előbb említett óriási társadalmi...
Az ember számba venni az embereket végre.
Ami néha stílus és nem pénz, már pénz is kell hozzá. De a zászlónak a másik oldalára meg lehet, hogy röviden azt írnám, hogy Európa, ami most nem csak külpolitikai orientációt jelent,
hanem a perifériák legyünk.
Pontosan így van.
Nagyon jó. Ön a következő országgyűlésben most már tudható, nem lesz parlamenti képviselő. Viszont markáns civil politikai elgondolásai vannak. Három kérdés: mik a prioritások, kik a szövetségesek, és mik az elgondolásai? Tehát hova teszi a hangsúlyt a következő hónapokban, években?
Igen, éppen holnap megjelenik a Népszabadságban egy interjú velem, és talán nem haragszik meg az újságíró, amikor ebből elárulok egy mondatot.
Mi a címe,
mert a címet majd ő adja.
Jó,
ő pontosan azt kérdezte, arra célozva, hogy ezek már az utolsó napjaim a parlament, vagy vágom-e a centit. És akkor mondtam, hogy vágom, de igazság szerint remegő kézzel, mert noha saját döntésem volt ez, az azért még egy projekt, hogy tudok a parlament után úgy berendezkedni, hogy közéleti ember maradjak, ahogy Bila. Maga
nem kikopni.
Mondta.
Igen. Így van, pontosan.
Igen.
Így
van. Uh-huh. Na most, mi a prioritás egy következő élettervben, ha úgy tetszik? Ma azért ebben van izgalmas, meg lelkesítő is, hogy az ember új életet kezdhet, ebben mindig van.
Bizony. Van, az a 7 évenként, ami igen. most indul, akkor
igen, 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 pontosan. Uh-huh. Minimum 7 év, de majd meglátjuk.
A ciklus, de nem az egész.
Nem az élettartamra mondtam, hanem egy vállalkozás sikerevitele élettartam. Nos, prioritásnak azt tekintem, amiről a beszélgetés elején beszéltünk, amit divatos európai szóval részvételi demokráciának
erről
hívnak.
Erről írt is többször,
mi is beszélgetünk már röviden, csak azért, hogy fejthető legyen a szó a minket most először hallgatóknak is. A fogalom a következőt takarja. Európa létrehozta egy nagyon komoly politikai reformsorozat sikeres végeredményeként a képviseleti parlamenti demokráciát. És azt nagyon is kell védeni Magyarországon, épp arról beszéltünk, hogy hallatlan fontos érték. Igen ám, de Európában már tartanak ott, ahol ezt nem védeni kell, hanem ez természetes, hogy egy kicsit tovább is kell lépni. Mert az, hogy 4 évenként eldöntöm, hogy kik képviselnek
szabad
engem,
mondtál,
és utána szabad mandátummal van, ez így kevés.
Nem ez kell bántani, hanem rá kell.
Nem, ez maradjon mellé, tehát több lakót igen. kell beengedni a várba. Nem ezt kell lerombolni.
Akár van másikomra, akár nincs, mert a von, az egy megint másik.
Az is egy eszköz, de nem biztos, hogy a kizárólagos, és biztos, hogy nem az egyetlen eszköz. Ráadásul ma már a technikai lehetőségek is jobban adottak az internet korában. A véleménykérés sokkal egyszerűbb. A képviselők folyamat, ha nem is visszahívhatósága, mert ez egy veszélyesebb történet lenne, de folyamatos.
Úgy rajta tartani kezét szemét a deputátjaim.
Pontosan, és hogy visszacsatolhasson. Ennek számos módja van, a legformalizáltabb módja nyilván a civil szervezeteken keresztüli beleszólás, de vannak egyéb az egész lakosságot érintő közvetlen demokratikus módszerek is. Magyarországon mi azért nem értünk rá sem pártokban, sem azokon kívül ezzel foglalkozni, mert annyira védenünk kellett a parlamenti demokráciát. Hát nálunk még azt is szét akarták szedni.
És most sem áll túlságosan
és
jó.
De ezt a védelmet nem lehet abba hagyni, mert még jobban szét akarnák szedni, ha ne
hagy Isten. Ha nem parlament, mi lesz? Egy elfuserált elnöki rendszer? Nem.
Sajnos az lehet, és abból a szempontból, amit én most prioritásnak tűztem ki a saját civil életemben, hogy a részvételi demokrácia csatornáit, a politika kifelemutató kapcsolatrendszereit próbálnám megásni vagy szélesíteni, abból a szempontból egy elnöki rendszer még rosszabb.
Ha persze.
Mert valahány száz parlamenti képviselőhöz még mindig könnyebb hozzáférni, mint a Sándor palotába bezárkózó teljhatalmú elnökhöz.
Vagy nézzék meg, Franciaországban
is. Ezt akarjuk. Igen, még Franciaországban is van mit bővíteni, ahol pedig azért az elnöki rendszer mellett egy nagyon erős önkormányzatiság van például. Igen, tehát ott vannak ellensúlyok, nálunk az önkormányzatiságot is leépítették, és a parlamentet is, de tehát védenünk kell továbbra is, de a védő erőnk mellett ki kell fejleszteni azt az agyközpontot és közös gondolkodást is, ami nem csak a várat védi, hanem a terjeszkedés, a több ember beengedésének útjait is vizsgálja. Ez az én élettervem, ha ilyen nagyon jelszószerűen kell megfogalmazni.
Mennyire igaz, hogy 89-es gondolatot idéznék fel, akkor mondtuk, aztán már elfelejtettük, hogy a civil társadalom dolga ellenőrizni a közhatalom működését. Nem szervesülni vele, nem beépülni, tartsa rajta kezét, szemét a közhatalom művelőjén, ezért kell közpénznyilvánosság és annyi minden más.
Pontosan.
Kicsit tettünk meg is, mintha most visszafordultunk volna.
Így van, és erre az ellenőrzésre akármilyen fontos, de nem elég a 4 évenkénti egyszer szavazás.
De nem ám. Nos, hát akkor azt hiszem, hogy találtam valamit zárszóként Szókratész mondatát, így hangzik. Az okos mindenből mindenkitől tanul, az átlag a tapasztalataiból, a buta pedig már úgyis mindent jobban tud. Mint a Bukfenc mindent tud, sőt, mindent jobban tud.
Igen, de a cirkuszban se arról volt szó, hogy Bukfencből csinálunk cirkuszigazgatót. Ugyan, ezt azért meg kéne jegyezni.
Pontosan. Köszönöm, hogy vendégünk volt Lendvai Ildikó képviselőasszony. Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét. Legközelebb a törvény igazsága jövő szerda délután lesz. Trunkó Barna humorista, jogász kollega jön hozzánk vendégnek, akivel a közélet bornírtságról, nevetséges marhaságéről fogunk beszélgetni.
Egy hallgatója már biztos van, és az én vagyok.
Így van. Na most, a műsor végén kijár a technikai zenei stábnak sportosan egy nagy pacsírta pacsi, ha már így bolondozunk, a műsor stábját ismertetném, főszerkesztő Fodor János, technikus Mohácsi Miklós, a műsor közreműködője volt Pataki Ági Varga Vanda, Szever Pál volt a zenei szerkesztő, hálás vagyok a jó muzsikáért, és akkor már csak elköszönünk a viszonthallásra, a Kollágyi műsorát, a törvény igazságát hallották, és most egy kis zene jön, talán éppen a boxoló.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the light, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Tiszta, egyszerű, határozott. Pacsirta Rádió.
A Népszava online legolvasottabb hírei az elmúlt órákból. Bár a magyar gazdaság teljesítménye 2013-ban már enyhén bővül,